Akik őre elnéznek, azok felvidulnak. Arcuk meg nem pirul. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekként testvérek, magasztaljuk az Urat és imádjuk a 327. dicséretünk első verse éneklésével, majd helyünket elfoglalva folytassuk ennek a gyönyörű éneknek az éneklését. Refrénként újra meg újra arra szólítjuk egymást is most a gyülekezet közösségében, jöjjetek, imádjuk az Urat. Hódolunk előtted, mennyei atyánk, mert az Úr Jézust mi is imádhattuk az énekben is, és imádhatjuk most is egyszülött fiúként, ő általa, ő benne, téged, mennyei atyánkat, és köszönjük, hogy szent lelked által. Imádunk téged, mert az Úr Jézus nem csak megszületett, hanem meg is halt. És milyen ajándék, hogyha szívből mondhatjuk, most is érettem is. Urunk, akiknek ez még nem szívügye, akik számára az Úr Jézus születése, halála, feltámadása, élete semmit nem jelent igazán, könyörülj rajtuk, hogy fogadják el a kegyelmet, amíg lehet. Hiszen vágyjuk az Urat vissza. Áldunk, hogy nem azért, hogy ítéljen minket, hanem hogy boldog örökséget, drága örömet hozzon. Köszönjük, Urunk, hogy mi érezhetjük és láthatjuk, hogy Te jó vagy. A Te isteni jóságod jele volt csak az elmúlt hét is. Kérünk Téged arra, Urunk, ha mégis lenne a szívünkben keserűség, az adventi időszak nem békét és nyugalmat hozott, hanem éppen az ellenkezőjét, akkor a gyülekezet közösségében most hagyd tudjunk elcsendesedni, lelkileg is mindenképpen. Köszönjük, Urunk, hogy az előtted való csendben Te szólni is akarsz, de most is azt valljuk, Urunk, mi imádni szeretnénk Téged, hiszen ez az Isten tisztelet lényege, de köszönjük, hogy Te pedig szólni akarsz, és amit mondasz, segíts hinnünk, és segíts, hogy igyekezzünk aszerint élni. Azokat a testvéreinket, akik a betegség miatt, vagy bármi más miatt nem tudnak most velünk lenni, pedig készültek ide, kísérje kegyelmed, légy mellettük is, nekik is adj igét a mai napon, kérünk Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és így hallgassuk meg az Úr igéjét a Szentírásból, majd annak magyarázatát. Emlékeztek, jeleztük, és ez szokás is már, hogy az ilyen vasárnapon 10 órakor a gyermekek bent lesznek a gyülekezet közösségében, szolgálnak az Úrnak, nekünk, és az ő nyelvükön hangzik majd az igehirdetés üzenete, és az ő sorozatuk folytatódik, és az advent negyedik vasárnapján egy adventi történet, Bálám története a Mózes negyedik könyvéből, ezt a bibliai könyvet veszik a gyermekek, akiknek az unokáik, gyermekeik ott vannak, azok szülők, nagyszülők ismeritek is biztos az aranymondásokat. Mózes negyedik könyve 24. részének 10-től a 17. versig olvasom fel a központi gondolat igei üzenetét, majd magyarázom. És felgerjedt Báláknak haragja Bálám ellen, és egybeütötte a kezeit, és ezt mondta Bálák Bálámnak, azért hívtalak téged, hogy átkozd meg ellenségeimet, és imete igen megáldottad, immár harmadszor. Most azért fuss a te helyedre. Mondtam, hogy igen, megtisztellek téged, de ímé megfosztott téged az Úr a tisztességtől. És mondta Bálám Báláknak, a te követeidnek is, akiket küldtél hozzám, nem így szóltam, ezt mondva. Ha Bálák az ő házát ezüsttel és arannyal tele is adná nekem, az Úr beszédét által nem hághatom, hogy magamtól jót vagy rosszat cselekedjem. Amit az Úr szól, azt szólom. Most pedig én elmegyek az én népemhez. Gyere, hadd jelentsem ki neked, mit fog cselekedni ez a nép a te népeddel a következő időben. És elkezdte a példázó beszédét, és ezt mondta, Bálámnak, Beúr fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata. Annak szózata, aki hallja Isten beszédét, és aki tudja a magasságos tudományát, és aki látja a mindenható látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Általveri Moáb oldalát, összetöri Sét minden fiát. Manapság már sokkal több mesefilmet nézhetnek a gyermekeink, unokáink, és pár évvel ezelőtt a leghíresebb a Shrek volt, nem tudom, hogy megnéztük-e ővelük együtt. Abban a filmben nekem azért kedves, mert nagyon őszintén beszél a barátságról, milyen barátság lehet két személy között a kritikus helyzetben is, és abban a filmben is van egy beszédő szamár, de ott az a csoda, ha nem szólal meg, és mivel a magyar szinkron rendkívül jó szokott sikerülni, ezért hihetetlen sokat lehet azon nevetni, amikor ő is ahogyan ő beszél, de amikor a legkritikusabb helyzetben vannak együtt, akkor neki nem szabad megszólalnia. A mesék azok sokszor beszélnek beszédő állatokról. És a Bálám szamara történetét a gyerekek ismerni szokták, és ha kimondjuk, hogy Bálám, akkor mindig rögtön mondják, igen, a szamara beszél. Csak az a szép a bibliai történetben, hogy ez igaz. És ahogy itt készültem is, itt gyerekekre fókuszálva, hogy ő előttük is szólni kell majd, ez jutott eszembe, hogy mi lehetett ilyen fontos Istennek, hogy még egy szamarat is megszólaltatott. Hiszen az Úr megtehette volna sokkal egyszerűbben is azt, amit ő tervezett az ő népével, és valamiért még egy állatot is, ráadásul éppen egy szamarat szólaltatott meg. És a szamár megszólalása tulajdonképpen azért volt fontos, hogy így mentette meg a gazdáját, Bálámot, így lett Bálám végül is Istennek alkalmas eszköze. Szóval egyáltalán Istennek mi volt a terve, hogy Bálámnak a szamarát is beszéltette, és ezen keresztül vajon mit akart az ő népével tenni, vagy mit akart az ő népének mondani. És ez azért fontos, mert ha ott lettünk volna a gyermek istentiszteleteken, akkor az utóbbi, azt hiszem, három alkalommal mindig nagyon negatív történetek szóltak. De nem Isten népe ellenségeiről, hanem az Úr népéről. Fellázadtak Miriam és Áron, a testvérek Mózes ellen, Kórah és a családtagjai szintén fellázadtak a testi és a lelki vezetés ellen. Nagyon súlyos büntetések érték a népet. Múlt vasárnap az éckígyó története hangzott, amikor Isten megmentette, és csak rá kellett tekinteni. Tehát újra meg újra Isten lázadó népe szólt, lázadó népéről szólt a bibliai történet, és akkor egyszer csak hirtelen három részen is, hosszú részeken keresztül itt van egy pogány látnok, jövendőmondó, meg az ő szamara. Igazából ő szerepel, Isten népéről csak annyit olvasunk, hogy a sátrai ott vannak a pusztában, Moab mezőségén a pusztában, 22., 23., 24. részekről van most szó. Isten népe igazából nem tud semmiről, tehát háttérben zajlik az ő szempontjukból a történet, és látszik, hogy Isten ezt a lázadó népet hogyan tartja meg, hogyan vigyáz rájuk. És valamiért egy állat is megszólalt, ennyire akart Isten jelezni, hogy ő mire képes és mit akar az ő népével. És mindez nekünk most advent vasárnapján. Bálám szamarának a története, Bálám története mit akar nekünk mondani. Mivel mi hallottuk a 17. verset itt a felolvasott szakaszból, picit könnyebb számunkra, hiszen ismerjük az egész bibliai történetet, csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Emlékszünk, hogy valószínűsíthetően a bölcsek ezt a ígéretet ismerhették, ezt nem tudjuk pontosan, de valószínű, meg hogy ez messiási vers, messiási ígéret. De ha nem tudtuk volna ezt, és csak halljuk a Bálám történetét, akkor ott van Istennek a személye, és az ő tette. Mit mond tehát az Úrról ez a történet? Erre szeretnénk ma figyelni nagyon. Meg az Úr népéről is természetesen. Csak most ők nem annyira aktívak. Milyen jó, mert amikor aktívak voltak, mindig hibáztak, nagyon súlyosan. Két dolgot emelünk ki. Az egyik, hogy hogyan használja Isten még ezt a pogány, és hogy mondjam így, ez már minősítés lesz, hamis prófétát is, népe javára, és mit is jelent az áldás? Mert háromszor is meg kellett áldani, ezt hallottuk a történet felolvasásából is. Mit is jelent az áldás? Át szoktuk-e gondolni azt, amikor egymásnak is áldást és békességet köszönünk, hogy mikor ezt mondjuk, hogy áldás, akkor mit kívánunk egymásnak? Ez is kérdés. Izrael népe Moab mezőségére ért, hogyha lenne térkép, akkor azt látnák, hogy nagyon közel vannak Kánaán földjéhez, az ígéret földjéhez, és nem sokára készülnek bemenni. Ott vannak Jerikó átellenében. Hatalmas győzelmet arattak az Úr kegyelméből. Újra kiemelem, nagyon a kegyelem, mert Izrael népe igen lázadó volt ebben az időben. És Moab királya összefogott a midianitákkal, és ő nagyobbnak látta Izrael fiait, pedig ők nem harcosok voltak, de mégis megijedt tőlük, és ezért kér segítséget ettől a jövendő mondótól. Aki az Eufrátesz folyó partján Pétorban lakik, Szíriában, északra, hetek, hónapok telhetnek el, mikor ez az egész történet végbe megy. Egy biztos, a királynak várnia kell Bálám a próféta érkezésére, mert kezdetben Bálámnak a személye hihetetlen pozitívnak látszik. A történet leírás nem minősíti Bálám lelkét, lelkületét, az egész Szentírásból derül ki, hogy mi van tulajdonképpen a szívében. Egy dolog biztos, hogy amikor elindul majd, akkor az Úr megharagszik rá. Történetből ez látszik furcsa módon, hogyha Isten küldte őt, hogy menjél, de csak azt tedd, amit mondok neked, és elindul Bálám, akkor Isten miért haragszik rá? Ezzel jelzi csak a történet leírás, hogy valami nincs rendben ebben a prófétában. De a Szentírásból tudjuk, hogy nagyon nincs rendben szinte minden. Egyszerű az ok, Timóteust is erre figyelmeztette Pál, a pénz szerelmére figyelni kell. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És ez a próféta profétál, külföldön is, hazájában is, pénzért. És most is rengeteg pénzt remél. De az látszik már rögtön a leírás elején, hogy Bálám mégiscsak azt kell, hogy tegye majd, amit az Úr akar. A személyiség ezért ellentmondásos. Egyrészt azt látjuk, hogy Isten úgy tartja a kezében, ahogy akarja, de a Bálám szívében még sincs őszinte hit az Úrral, az Úr iránt. Jézus, emlékszünk, azt mondta, hogy lehet még az ő nevében profétálni is, nagy csodákat tenni. Lehet mondani, hogy Uram, Uram, de ha valaki nem cselekszi az Úr akaratát, akkor az nagy bajt jelent. Bálám látszólag cselekedte az Úr akaratát a történet leírásban, de az egész Szentírás alapján is, és a történetből is látszik, mégiscsak a folytatásban, hogy ő akkor is mindig arra gondolt, hogy hogyan szerezhetné meg azt a pénzt, amit végül is nem kapott meg, hiszen nem azt tett, amit elvártak tőle. Kénytelen volt Bálám Istennek engedelmeskedni. De vajon az Úr miért egy ilyen prófétát akart használni? És itt vagyunk a történetnek a kezdeti kérdésénél. Gondoljunk arra, hogy amikor Isten Józsefet és Máriát Betlehembe akarja vitetni, akkor nem azt teszi, hogy szól Józsefnek, hogy menj Betlehembe, mert tudod, hogy az Ószövetségi Bibliában ez van leírva, és hát el akarlak téged vinni Betlehembe, mert hát ott kell megszületni a Messiásnak. Isten sokkal bonyolultabban oldotta meg annak az ígéretnek a beteljesítését is, hogy az Úr Jézus Betlehembe menjen. Jött egy császári parancs, Augustus császártól, ugyanolyan híreket hallhattak volna akkor is a Facebookon, meg a médiában, ahogy ma is halljuk, ha esetleg emelnék az adókat. Mindenki forrong, és egy fiatal házaspár, akik baba születését várják, kénytelnek elmenni Betlehembe. Isten nem mindig úgy szokott cselekedni, ahogy esetleg az övéi a legegyszerűbbnek gondolják. És a Bálám története is ezért először ezt mutatja, hogy amikor az Úr az ő népe javára akar valamit tenni, akkor néha bonyolultabban cselekszik, mint ahogy mi úgy gondolnánk, olvasva a Bibliát, hogy egyszerűbben is meg lehetett volna oldani. Mert mi az áldás? Az aranymondás ez lesz majd, áldjon meg téged az Úr, és üdvözöljön meg téged. Az ároni áldás első fele. Mert mi is az áldás? Most csak néhány részét vesszük. Az áldás azt is jelenti, amikor Isten valami nagyon rosszból mégis valami nagy jót hoz ki. Isten valami bajból valami hasznosat, népe javára válót hoz ki. Lázadó népe, akik most nyugalomban vannak, de bármikor készek föllázadni, tudniuk kell, hogy az Úr tudja használni a hamis prófétát és a pogány prófétát is, amikor ígéreteket akar beteljesíteni. És ebben önmagában vigasztalás van. Lehet, hogy a népe lázad, lehet, hogy nem érdemli meg, hogy bemenjenek a fiak és az unokák nemzedéke sem, de Isten akkor is be fogja teljesíteni az ígéretét. Ha kell, akkor egy pogány, hamis prófétán keresztül mutatom meg, hogy én áldást akkor is tudok adni nektek, hogyha ti nem érdemlitek meg. Sőt, kifejezetten valami rosszat érdemelnétek, akkor az áldásommal, az én ajándékozó szeretetemmel titeket is helyre akarlak állítani. Az egész Bálám történet mutatja, hogy Isten nem csak az ő ajándékát akarja adni népének, lázadó népének, hanem önmagát akarja adni. És a messiás ígéret a végén ezért is hangzik. Bajból rosszat hoz ki az Úr, ő tud használni egy hamis prófétát is, ha kell, az ő lázadó népét is, ha kell, be tudja vinni, mert ő helyreállítja a népet, szabadítást küld nekik, népe javára akar cselekedni. Bálám Isten népe javát szolgálja. Kénytelen ezt tenni, mert az Úr olyan hatalmas, hatalommal bíró, hogy ő bárkit úgy használ, ahogy akar. Megmarad a népének is a lázadó jellemzője, és abból szabadulni kell, abból tisztulni kell, helyre kell állni. Megmarad Bálám sajnos pénzszeretete, de az Úr akkor is azt teszi, amit ő akar, és amit ő eltervezett. Mindhárom áldásban felhangzik hatalmasan az atyáknak tett ígéret. Nincs idő felolvasni a három áldást, elég hosszú, csak jelzem, hogy Isten áldása az nem kicsinyes. Ő nem olyan, hogy adok neked valamit, aztán legyen elég. Hanem az áldás azt is jelenti, hogy nem csak, hogy a bajból is, ha kell, valami jót hoz ki népe javára, hanem amikor nem csak a szükségeset adja, hanem bőséggel ad. Azért azt megemlítem, hogy a legelső áldás, amit Bálámnak mondani kellett, éppen erre a bőségre utalt Izrael népe kapcsán. Olyan sokan vannak, ígérte Isten Ábrahámnak, számold meg a csillagokat, vagy számold meg a föveny porát, milyen sok, és olyan sokan vannak Izrael fiai, mint a fövenypora, a tenger melletti fövenypora. Hatalmas létszám. Moáb királya ezért ijedt meg tőlük. Pedig a Mózes 4. könyve bemutatta, hogy hányszor kellett meghalni is, amikor lázadtak, és sokan meghaltak. Az apák és a nagyapák nemzedéke ráadásul nem is mehetett be Kánaán földjére. De az Isten ígéret akkor is végbe ment, és végbe megy. Bálám története ezt is hirdeti. Mert az Úr nem csak a szükségeset adja, hanem bőséggel. Isten mindenképpen azt akarja jelezni nekünk is, hogy milyennek látjuk őt, akkor, amikor olyan dolgok történnek, amit nem értünk, túl bonyolult dolgok, és nem értjük, hogy vajon velünk miért történik ilyen, miért olyanok az emberek, akik esetleg befolyásolhatják az életünket, amilyenek, és hogy lehet az, hogy Isten valakiknek többször is megenged, hogy valamit tegyenek, most nem akarok tudatosan személyesebb példát mondani, de Bálám háromszor is kellett, hogy valamit mondjon, és csak azért lett áldás, amit mondott, és nem áltok, mert az Úr nem engedte. Ha csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, messiási ígéretet hisszük a Bálám története kapcsán, akkor nekünk tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus nem véletlenül jött el. Azért jött el, hogy éppen a bűneset utáni világ, vagy a saját magunk hamissága ellenére is jelezhesse, hogy be fogja teljesíteni az ígéreteit. Volt-e már neked az kérdés, hogy hogy fogok így üdvözülni? Hogy maradok én meg az Úr útján, hogyha ilyen vagyok? Vagy hogy marad meg a családunk, hogyha valaki ilyen a családban? Hogy alakul a gyermekeim, unokáink jövője, hogyha ilyen az élet, és ilyen nehéz? Most azokra a gondolatokra szeretném a testvérek figyelmét felhívni, amelyekben ez a kérdés, hogy áldás, de amikor az Úr bajból valami javunkra válót hoz ki. És az áldás jelzi azt is, hogy lehet, hogy nem csak a szükségeset, hanem a bőségeset is adja. Mi örülnünk csak a szükségesnek, amikor baj van. Az is elég lenne, de az Úr nem kicsinyes. Ő nem csak úgy valamit akar, valamilyen fajta megoldást, hanem ő teljes szabadítást akar adni. Ezért adja először önmagát Jézusban, és adja az ő szabadítását. Bálám történetéhez visszatérve, amikor mentek hozzá a követek, először nem akart menni, mert nem engedi az Úr, aztán jött ez, hogy küldött Moáb királya még magasabb, előkelőbb embereket, még több pénzzel, akkor már engedi az Úr, de mondta neki, hogy csak azt tedd, amit majd mondok, és így indult el, de a szívében ott volt a pénzszerelme, és ekkor szólalt meg a szamár. Illetve hát először nem szólt a szamár, hanem legfeljebb jajgatott, mert háromszor is megverte a próféta. És a történetnek szinte ez komikus része, hogy az a pogány próféta, aki hozzám van szokva ahhoz, hogy a dolgok, főleg az állatokkal nem csak úgy véletlenül történnek. A látnokok, a jövendőmondók sokszor használtak különböző állatokhoz tartozó szerveket, és nem vette észre, hogy miért viselkedik furcsán a szamara. A szamár látta az Úr angyalát, és nem tudom, emlékeznek a testvérek, mert ugye ezt nem olvastuk fel, hogy miért is láthatta. A gyerekeknek majd meseszedőben kell elmondani, de itt szeretném jelezni, hogy azt olvassuk az igében, hogy az Úr megnyitotta a szamár száját. Megnyitotta az Úr a szamár száját, és megszólalt. Utána pedig azt olvassuk majd a történetben, hogy az Úr megnyitotta Bálám szemét, hogy végre ő is láthassa az angyalt. Mind a kétszer, mind a kettőnél csinál az Úr valamit. De ez önmagában beszédes, hogy először a gazdának az állatával foglalkozik az Úr, amikor ő szeretné jelezni az ő népének, hogy milyen Isten vagyok. Először a szamárnak a száját nyitotta meg. Mert Bálám nem tudja, hogy a szamara mentette meg az életét. Először letért az útról, aztán a szőlősgarád mellett, a falhoz szorulva ment el az angyal mellett, de azután túl szűk volt a terep, kénytelen volt a szamár lefeküdni, mert különben neki ment volna az angyalnak, az angyal pedig akkor megölte volna a prófétát. De nem ez történt, hanem Isten, most már így mondom, Isten megkönyörült Bálámon. Nem akart elpusztítani. Azért nem halt meg Bálám, pedig haragudott rá az Úr, mert a szamár azt tette, amit. És itt jött az, hogy meg is szólalt a szamár. Nem is azért szólt tehát a szamár, hogy Izrael fiai, amikor majd ezt olvassák, csodálják, hogy jé, az Úr meg tudja szólaltatni a szamarakat, hanem azt akarja hirdetni elsősorban a történeten belül, hogy Isten könyörülete, szeretete ebben mutatkozott meg, hogy a szamarat még meg is szólaltatta, mert a prófétával beszélni akart. A prófétát valamilyen módon meg akarta tanítani. Tehát az Úr a próféta lelkében is akart valamit kimunkálni. Nem véletlenül nyitotta meg a szemét. Most már lássad azt, amit eddig nem vettél észre, mert elvakult vagy. És amikor meglátta Bálám az Úr angyalát, akkor ezt mondja, vétkeztem. Nem tudtam, hogy veled szemben megyek. Bárcsak ez a vétkeztem, mert nem tudtam, hogy veled szemben megyek, hogy te állsz előttem az úton, bárcsak ez egy őszinte bűnbánat lett volna. De kiderül az egész történetből, hogy sajnos ez nem ez. Csak megijedt, az életét féltette. Azon viszont nem változtat ez a tény, hogy az Úr könyörülete ott volt iránta. A szamár, Bálám szamara története azt hirdeti, hogy Isten nem csak az ő népe iránt akar könyörülő lenni, hanem még ez iránt a próféta iránt is. Csak a próféta nem él Istennek ezzel a könyörületével. Az áldás, micsoda? Már nem csak a bajból valami jót hozhat ki az Úr, nem csak a szükségeset, hanem a bőségeset is adja. Az áldás azt is jelenti, amikor az Úr kegyelmét, irgalmát látva a bűnös, a vétkező őszintén szívből megbánja, és egészen új életet kezd. Akinek ez valóság az életében, az akkor nem csak az áldással foglalkozik már, megint itt vagyunk, hanem azzal az Úrral, aki az áldást adja. Az áldás azt is jelenti, hogy Isten őriz, megőrzi az övéit. Bálám iránt is látjuk, hogy Isten kész lenne őt megőrizni, hiszen helyre tudja állítani. De sajnos a Biblia alapján tudjuk, hogy Bálámnak ez nem kellett. Bálám megmaradt annál, örül az életének, teszi azt, amit tennie kell, mert kénytelen azt tenni. De a végén sajnos ő is ott van azok között, akiket Izrael népének ítélnie kell. A 25-től a 31. részeket, ha elolvassuk, majd láthatjuk szomorúan. Az áldás az Úr népének azt jelenti, hogy a bajok idején is tudom, hogy az Úrral együtt micsoda ajándékok vannak, amikor pedig bűnöm van, és ki kell mondani, hogy vétkeztem, mert nem tudtam, hogy veled megyek szemben, nem tudtam, hogy nem tetszik, Uram, az az út neked, amin jártam, és lehet, hogy emiatt van az életemben annyi keserűség és baj, de az Úr áldást tud kihozni belőle, most hagyd mondjam így, de helyre akarok állni. Gondoljunk Péterre. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy Péter nem csak azért állt helyre, mert megszólalt a kakas, hogy az Úr megígérte. Péternek a helyreállásában, emlékszünk, döntő jelentősége volt annak, hogy az Úr Jézus, aki készült elvégezni a megváltó művet, ment a kereszt felé, valahogy ott az udvaron, a főpap udvarán tartózkodik, ahol Péter is, és miközben zajlik az ő tárgyalása, zajlanak azok a percek, hogy az Úr Jézus sétál majd a kereszt felé, illetve hát nem sétál, viszik, és alig bír menni, neki már ez a legfontosabb. Micsoda áldás, hogy a Bálám által megígért megváltó elvégzi a kereszt művét, magára veszi az átkot, magára veszi az ítéletet, a bűnt, Péter bűnét is, és Jézusnak ezt kell tennie, ennek az ideje van, de ott van Péter, aki éppen átkozódik, ezek a szavak most fontosak, átkozódik, tagadja azt, hogy ő ismerné Jézus most már harmadszor, és megszólal a kakas, megáll az Úr Jézus, hátrafordítja a fejét, és rátekint Péterre. És nem elpusztítja Pétert, pedig megtehetné, de nem elpusztítja, hanem azért tekintett rá, hogy utána olvashassuk, és Péter keservesen sírt. És tudjuk Péter életéből, hogy ő valóban szív szerint állt helyre. Bálám, amikor meglátta az Úr angyalát, csak megijedt. Rádöbbent, hogy hú, milyen veszélyben voltam. És utána ő sok mindent tesz, a történet bemutatja, de azért, mert az Úr eszköze, és az Úr tudja használni és akarja, de a Bálám lelke nem változott. Péter viszont annál inkább, mert ő tudta, hogy milyen az Úr. Nem csak a szükségeset, hanem bőségeset, nem csak a bajból valami jót hoz ki, hanem még a legnagyobb bajomat, a legnagyobb nyomorúságomat, a bűnömet az átkomat, az ítéletemet is elveszi. Egyszer mindenkorra. Nekem ezért lett kedves ebben a történetben, hogy a három áldás, amit Bálám elmond, elhangzott, ezután el akarja küldeni a király, de Bálámnak még mondani kell egy fontos igazságot, ezután jön a negyedik mondása, de ez már nem annyira az áldás, ahogy jeleztem, hanem a messiás ígéret. Látszik a Bálám történetében, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ez milyen fontos, de ennél sokkal fontosabb az az Úr, aki ezt végzi. Bálám, amikor megérkezett, visszatérve a történet menetében megint, Bálám, amikor megérkezett, Moáb királya nagyon örült, rendezett neki egy lakomát, és utána rögtön reggel fölviszi egy hegyre, és ott látta meg először Izrael egy részét, de Isten, amikor megjelenik neki, áldást kell mondania, és ahogy jeleztem az elsőnél, hogy milyen sokan vannak. Aztán Bálák király számon kéri, hogy hogy áldást mondtál, és arra gondol, hogy másik helyről látva a népet majd biztos meg tudja átkozni. De a másik helyen sem sikerül. Aztán egy harmadik helyre viszi Bálák, ott sem sikerül. Áldást kell mondania, mert ezt akarja Isten. De a másodiknál hangzott el egy nagyon fontos mondat. A második áldásban, mielőtt az áldást mondaná Bálám, ezt mondta, Isten nem hazudik. Nem olyan, mint az ember, aki hazudna. És azt is elmondja, ha az Úr ígér valamit, akkor beteljesíti. Ha az Úr ígér valamit, beteljesíti. Ő, ha mond valamit, mivel nem hazudik, nem csaló, ezért az Úr megteszi, amit mond. És ehhez a második áldásban elhangzott kijelentéshez kapcsolódóan juttat eszembe ezt az Úr, hogy ez is az áldás része. Amikor az áldás azt jelenti, hogy az Úr még nem adott semmit. Ő ott van, ő ott van. De valami szükséges, valami még nincs. És még nincs ott mellette az, hogy bőség. Van valami, ami a baj, de még nincs ott a megoldás, hogy de javamra vált. De ebben a második bálámi áldásban elhangzik, nem hazudik az Isten. És ha ő ígér valamit, akkor az beteljesíti. Jelzem, hogy a kommentárírók ezért is mondják, hogy itt az ígéret szó elhangzása is érzékelteti, hogy az Úr népének meg kell tanulni, hogy az ősatyáknak tett ígéretet Isten beteljesíti mindenek ellenére is, mert ő ilyen kegyelmes. Az áldás tehát azt jelenti, hogy Isten ígér, csak még nem teljesedett be. És adventben ennek is üzenete van nekünk. Isten ígér, még várni kell talán a beteljesedésre, de olyan biztos, mintha már beteljesedett volna, hiszen tudom, hogy az Úr nem hazudik. És tudom, hogy az Úr, amit mond, azt megteszi. A messiási ígéret miatt fontos, hogy amíg nem teszi meg, addig is ezzel a tudattal lehet várni a beteljesedésre. És itt megint az áldásra gondolva, azt mi áldásnak szoktuk megélni, amikor várni kell az Úrra? Most tudatosan mondtam így, hogy várni kell az Úrra. Nem azt mondtam, hogy várni kell. Azt nem szoktuk áldásnak megélni. Egyikünk se szeret várni. Vagy aki szeret várni, az már sok mindent hozzátett, vagy tapasztalt, mert tudja, hogy biztos, hogy majd lesz beteljesedés, de általában nem szeretünk várni. De az ige azt mondja, jó az Úrra várni. Jó várni az Úrra, és megadással lenni az ő szabadításáig. És a köszöntés igéjében is ezt hallottuk, hogy akik őrjá néznek, arcuk felvidul. Bocsánat, azok felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Akik őrjá néznek, azok felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Nehéz helyzetben is az Úrra néznek, és vidámak lesznek. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, áldást adó. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Még csak ígéret van. Nincs még beteljesedés. De tudom, hogy az Úr beteljesíti. Van-e ígéret, amire azért vártok nagyon, mert olyan jó lenne, mert akkor az igazolná, hogy milyen áldást ad az Úr. De az áldás azt is jelenti, hogy még nem adta meg, de már szóban elmondta. És a vele való szeretet kapcsolat bizalma erősödik. Ilyen értelemben igaz ez is, hogy amíg várni kell, közben Isten munkálkodik bennünk, és ez is javunkra válik. De a hangsúly inkább most ezen van, tudom, hogy ott az Úr, az áldást adó, az ajándékozó Úr, és az ígéretét azért mondta, mert örömet akar szerezni. Néha én úgy szoktam érezni, hogy bárcsak Isten nem mondta volna az ígéretet, mert akkor nem várnám, hanem csak úgy simán megadná. Sokkal egyszerűbb lenne, mert akkor nincs a várakozásnak a fájdalma, és akkor ott van, hogy micsoda meglepetést kaptam. De az Úr nem ilyen, ahogy én is gondolnám esetleg, hogy jobb lenne. Az Úr olyan, és végig ilyennek mutatja be a Biblia. A messiási ígéret beteljesedésére is ezzel zárjuk, mennyi időt kellett várni? Mennyi időt kellett várni? Hosszú évszázadokat kellett várni. De Bálám története is azért iratott le, hogy az Úr erősítse. Újra meg újra az ígéretét erősítette meg Isten. Még mindig nem teljesítette be, de mindig mondta, megígértem, várjatok rám. És az egyes nemzedékek, ahogy jöttek és mentek, mindig ebben a reménységben éltek. És hogy is mondta? Maga az Úr Jézus az ő eljövetele ígéretét. Én hamar eljövök. És Péter leveléből tudjuk, hogy a hamar azt jelenti, hogy csak napok kérdése. Csak az Úrnál a napok kérdése, nem a mi időszámításunk szerint, illetve a mi időérzékünk szerinti napok, mert azt mondja, az Úrnál ezer esztendő, egy nap ezer esztendő. Mi melyiket tartjuk fontosabbnak? Hogy még ezer évet várni kell? Vagy már csak egy napot? Az Úrnál ezer esztendő, egy nap ezer esztendő, és nem késik el az ígérettel az Úr. Ha a személyes életünkre vonatkozó ígéretét akarja beteljesíteni, akkor nem ezer esztendő fog eltelni, mert annyit nem élünk valószínű. De a személyes életünk ígéreteire nézve is igaz, lehet, hogy egy nap az pár évet jelent az Úrnál. A pár év csak egy napot. És amikor ott van az ajándék, akkor már minden megváltozik. De az ígéret azt jelenti, mint áldás, hogy az Úr nem csak a bajból valami javunkra válót ad, nem csak a szükségeset adja, hanem a bőségeset, és így meg is őriz bennünket, hanem az áldás azt is jelenti, hogy amit az Úr mond, ígéretképpen, azért mondja ígéretképpen, hogy várjuk reménységgel, fogadjuk el örömmel. Bálám története azt hirdeti, hogy amit az ároni áldásban újra meg újra hallani is szoktunk a szószékről is, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, az áll. Az Úr áldását, az ároni áldást az Úr népe tagjai mondták. Az Úr áldását egy pogány hamis proféta is mondta, mert mondania kellett. Mert az Úr ugyanaz. Az a kérdés, hogy mi bízunk ebben az Úrban. A példákban is hallhattuk, hogy ma is lehet bízni. Reménykedni, várni. Jó várni az Úrra, és megadással lenni az ő szabadításáig. Imádkozzunk. Imádunk téged azért, mennyei atyánk, mert amit te még az Éden kertjében kijelentettél a sátánnak, hogy eljön majd a szabadító, az asszony magva, a kígyó fejére taposva, köszönjük, hogy beteljesítetted, a sátánnak is veszítenie kellett. Köszönjük, hogy ezért lehet nekünk bűnbocsánatunk, szabadításunk, mert nem csak legyőzted a sátánt, a kísértőt, hanem megszabadítottál a bűneinktől, az ítéletünktől. Köszönjük, Urunk, amikor nem csak Péternek igazoltad, milyen nagy a te kegyelmed, bűnbocsátó szabadításod, hanem nekünk is. Akkor, amikor megtérhettünk hozzád, és azóta is hányszor. Köszönjük azt a szabadítást is, Urunk, amit adtál nehéz helyzetekben. Megvalljuk, Urunk, hogy elméletben mi valljuk, hogy jó várni te rád, de nem mindig érezzük át ennek a békességét. Hálásak vagyunk, hogy ebben a bibliai történetben is abban erősítesz bennünket, hogy te nem hazudol. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig igazat mondasz. És amikor ígéretet adtál nekünk is, azzal is a javunkat akartad, hogy ennek az örömében reménykedjünk. Köszönjük azt is, Urunk, amikor megadtad a bőséget. Szeretnénk, Urunk, szívből hálásak lenni, akkor is, ha kevés van, de akkor is a bőséggel. Olyan nagy ajándék, Urunk, hogy te tudod, mikor mit kell adnod. Arra kérünk, mint gyülekezeti közösség is, ilyen Istennek, ilyen Úrnak valljunk téged, és éljünk meg. Amikor a földi élet dolgairól beszélgetünk a munkatársakkal, szomszédokkal, diáktársakkal, segíts, Urunk, hogy szabadítónak, megtartónak, áldó Istennek valljunk. Őrizd meg bennünket, Urunk, minden elkeseredéstől, és az imádságainkban is hathassa át imádságainkat a hála és az öröm, és az imádat. Hiszük, Urunk, hogy te Kárpátalján is szabadítást akarsz adni. Kérünk arra, Urunk, hogy az ottaniaknak, különösen a magyaroknak, adj erőt, türelmet, adj ott megoldást. Urunk, olyan ajándék, hogy mi ezt kérhetjük most is tőled. Adj ott békességet, kérünk. És valóban ebből a bajból is valamit a javukra formálj. Kérünk, Urunk, a mi népünkért is, bocsáss meg, hogy a mi népünk olyan sokszor átkozódik, bocsáss meg, hogy átkozódunk, szabadíts meg bennünket, kérünk. Népünk vezetőit is te tartsd kezedben, bárcsak, Urunk, mindannyian a te eszközeid lehetnének szívből. Adj nekik, Urunk, alázatot, adj nekik is pihenést az adventi időszakban. És kérünk arra, Urunk, hogy áld meg ennek a mai napnak azt a munkáját, amit a média is felvállalt, de add, Urunk, hogy ne csak az adventi karácsonyi időszakban legyen szeretet, hanem bárcsak lehetne egész évben. Mi mindenképpen hagyd lehessünk ilyen közvetítők. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért ez lehet. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, kérünk, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldás vétele kérése előtt pedig a 329. számú dicséretünket keressük ki, testvérek, a 329. számú dicséretet, amit a keresztelőkkor is szoktunk énekelni, és majd a gyermekek számára szeretném úgy fölvezetni ezt az éneket, de most is hagyd mondjam el, hogy a első és második vers a karácsonyi adventi üzenetet is hordozza, és hogy Isten hogyan visel gondot ránk, ennek az éneknek énekeljük mindegyik versét.
Thank you.
Kérjük az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon neked békességet. Amen.